Isten igéje, melyet ma különösképpen a szívünkre kíván helyezni, megírva található a felolvasott ige szakaszban. Márk evangélium a 12. fejezetének 27. versét olvasom újra, Jézus szavait. Az Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. A gyülekezet foglalja helyét. Szeretett testvérek, minek örültök jobban? Minek örülsz jobban? Őszintén. Annak, hogy Jézus feltámadt a halálból, vagy annak, hogy te fel fogsz támadni a halálból? Minek örülsz jobban? Krisztus feltámadásának miért örülnénk, ha az nem jelentené, ami egészen más, időtől, szenvedéstől, haláltól mentes életünket is. Ez a hitünk. Az az élet, ahol Istennel együtt fogunk lakni. Ezt világosan és szépen leírja a jelenések könyve. Bizony testvérek, Jézus Krisztus feltámadásának azért örülhetünk, mert az a bizonyítéka annak, hogy nem hiába való az az itteni néhány 20, 50, 60, 80, 100 év, amit ebben a hitben le lehet élni. Persze enélkül is lehet élni. A világ túlnyomó többsége e hit nélkül, a feltámadás hite nélkül él, de ez olyan, mintha a születésünk Budapest nyugati pályaudvart jelenteni, a halálunk pedig a szegedi pályaudvart, ahol véget érnek a sínek. Ez a végállomás. Nincs tovább. Jézus és az abból következő mi feltámadásunk hite ellenben a halál pillanata után a megérkezést, a hazatérést és minden ehhez kapcsolódó pozitív, vidám érzést kelt bennünk és mutat föl. Valahogy az otthonunkra emlékeztet. Erről szólnak a dicséreteink is. Az is, amelyeket most énekeltünk és fogunk még énekelni. Az otthonunkat, ahol nem a bérelt lakásunk, vagy házunk, vagy saját tulajdonú ingatlanunk jelenti azt, oda térhetünk haza, hanem arra az elkészített helyre, ahol Jézus vár minket. Az, akit egész életünkben szeretünk, és vágyunk rá, hogy vele találkozzunk, csak ott bujkál bennünk valami kicsinke kétség, hogy jó lenne azért minél később. Tudunk mindent róla, hogy jobb lesz ott, meg minden, de azért lehetőleg minél később. Hiszed-e ezt? Hiszed-e a feltámadást, vagy egy kicsit konkrétabban a feltámadás reménységében töltöd-e el a napjaidat? Volt már, hogy megkérdezték tőled, kicsit más hangsúllyal, te tényleg hiszel a feltámadásban? Éles és kötekedő kérdés. Jézusba is belekötöttek. Belekötöttek a szadduceusok, kik voltak ezek a kötekedő fickók. A szadduceusok a papi arisztokrácia tagjai, képviselői voltak. És érdekes módon az egyetlen társadalmi réteg Izraelben, akit mindenki elismert, az egész nép. Az egész nép elismerte az tekintélyét, mert Áron utódainak tartották magukat, és a nép ezt elismerte. A gondosan számon tartott és vezetett leszármazási jegyzékek, családfák alapján azt mondták, hogy ők az első pap Mózes testvérének, Áronnak az utódai. Ezek a családfák Jákob fiához, Léviig, ugye léviták, nyúltak vissza. Ők a szadduceusok közvetítettek Jahve és a nép között. Nekünk nagyon nehéz elképzelni azt, hogy a népnek a politikai vezetői, mert azok voltak a szadduceusok, mindennek a vezetői, azok egyben a Tórára, az isteni szent tekercsekre alapítottak mindent. Teokráciának hívják ezt. Isteni állam volt Izrael. Óriási hatalommal bírtak. Lélekben is, hiszen ők mutattak be a szadduceusok áldozatokat a népért és az egyénekért is. Tehát a zsidók hite szerint, itt van leírva a Szentírásban, jogosan a szadduceusok voltak azok, akik gondoskodtak a népnek a sorsáról, az egész nemzet sorsáról. Közülük, a szadduceusok közül került ki a főpap is. Az a főpap, aki évente egyszer bemehetett a szentek szentélyébe, a legbelsőbb terébe a templomnak. Nem elég? A szadduceusok adták a legfelsőbb bíróságnak a tagjait. Miből éltek? A termés legjavát, annak tizedét nekik kellett beszolgáltatni. Ezt meg lehetett váltani pénzzel is, hogyha nem akarták a hosszú útra elvinni az állatokat, vagy szállítatni a gabonát, de akkor a piaci érték egyötödénél többet kellett befizetni nekik. Ezen kívül a világon bárhol élő nagykorú zsidók bárhol éltek. Évente fél sékel fejadót fizettek a templomok, a templom és a szadduceusok fenntartására. Na most kiváltságos helyzetükből adódóan valami betegesen ragaszkodtak a hatalomhoz. A történelemben így volt ez mindig. Az egyház vagy egy egyetem, egy gyár, egy hivatal sem kivétel ez alól. A pápa és a püspök, a király és az ispán, a pártelnök és a frakcióvezető, amely az evangéliumtól elszakadt talpnyalóik számára mindig fontosabb volt a hatalmukat, jól megalapozott egzisztenciájukat biztosító konzervatizmus, mint a változást hozó reformáció. Mindig könnyebb a szabályokra hivatkozni, mint Istenre hallgatva változtatni azon, ami rossz. Ezt ugye a saját életünkre is próbáljuk lekonvertálni. Mindig könnyebb szabályok szerint élni, mint azt mondani, hogy de Isten mást mond, és aszerint berendezkedni. Hiába gondolták a szadduceusok azonban, hogy a névválasztásuk az garantálja az igazságot. Szadduceus abból van, hogy Cádók, az egy főpap volt Izraelben, igaz azt jelenti, de ez csak látszólagos volt ez az igazság. Jézus előtt nem állhattak meg. Hogy vagyunk a saját igazságainkkal, akár még a törvénnyel is biztosítható, szavatolható, lám itt áll, a szabály szerint ez van. Jézus előtt is megáll az, amit mi igaznak tartunk. Visszatérve a szadduceusokra, ők Mózes 5 könyvét tartották egyedül hiteles útmutatónak. A prófétai írásokat azok olyan másodrendű, olvasható művekként tartották számon, és a bölcsesség irodalomtól Jób, Zsoltárok, példabeszédek, prédikátor könyve, énekek éneke, egyenesen óvták a híveket. Ezeket nem ajánlották még olvasásra sem. Ne felejtsük el, hogy Jézus korában még nem volt ószövetség, nem volt lezárva a kánon. A Tóra az biztos volt, amit mi Mózes 5 könyveként ismerünk, de nem volt egy ószövetségi gyűjtemény. Josephus Flavius, a zsidó történetíró, a rómaiaknak írta a történetet, merészen megírta a szadduceusokról, hogy a szadduceusok tanítása szerint a lélek a testtel együtt elpusztul, a szadduceusok tagadják a lélek halhatatlanságát, valamint a túlvilági büntetéseket és jutalmakat. Na hát, ezek a ma délelőtti szadduceusok nyakatekert módon ezzel akarták megfogni Jézust. Néhány perccel korábban végighallgatták a másik vallási irányzat, a farizeusok képviselőinek próbálkozását. Ők, a farizeusok, a római császárnak történő adózás szükségességével vagy megtagadásával igyekeztek csapdába csalni Jézust. Amikor meghallották azóta híressé vált mondatot, adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené, igen elcsodálkoztak rajta. Jogi területen tehát támadhatatlan ez a názáreti ember. Na majd mi, léptek elő a szadduceusok, ma majd mi kapjuk el ezt a bajkeverőt, a megszokott, bebetonozott vallási rendet felkavaró Jézust, majd mi elkapjuk a szokás jog megkérdőjelezésével és kérdésével. Mózes 5. könyvéből merítve az ötletet, kitalálnak egy történetet, a 7 fivér és az egyetlen asszonynak a történetét. A sógor házasság törvényét gyakorolva, meg benne van Mózes 5. könyvében, elhalálozásuk miatt sem az első, sem a második, és így tovább, a 7. férj sem képes utódot támasztani ennek a nőnek, a mindegyikükhöz egyenként hozzámenő feleségnek. Ők, a szadduceusok nem hiszik, hogy a lélek tovább él, tudja-e Jézus bizonyítani az ellenkezőjét? Felteszik a fogós kérdést, a fogós ravasz kérdést, amely súrolja perverzitásnak a határát, ez a történetecske. Azt mondják, hogy a feltámadáskor, amikor ezek majd feltámadnak, melyiké lesz az asszony, mert mind a 7-nek felesége volt. Jézus válasza megszégyenítő, rájuk nézve. Azt mondja, nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Aztán hozzátesz valamit, amiről mi nem tudjuk, hogy milyen írásra hivatkozik, de ő mondja, az Isten fia, tehát nála hihetőbb forrást hiába is keresnénk. Eszerint a halálból feltámadt emberek nem nősülnek és nem mennek férhez. Olyan kapcsolatrendszerben élnek majd, ami számunkra itt ismeretlen, mint az angyalok a mennyekben. Kik ezek az emberek, akik majd úgy élhetnek, mint az angyalok a mennyekben? Kik vagyunk mi, reméljük, akik közéjük tartozunk? Lukács evangéliumában ugyanez a történet is megvan, és ott találjuk a kiegészítést. Azt olvassuk, akik méltónak ítéltetnek a ma eljövendő világra, hogy részük legyen a halottak közül való feltámadásban. Igen, ők azok, akik meg sem halhatnak többé, mert az angyalokhoz lesznek hasonlók, és az Isten fiaivá lesznek, lévén a feltámadás fiai. Mit lehet erre mondani? Semmit. Lukács evangéliumában ezzel végződik a szadduceusok visszavonulása, és nem mertek többé kérdezni tőle semmit. Megismétlem hát, kedves testvérek! Jézus feltámadásának azért örülünk, mert ha a feltámadást a vallásos, de tudatlan szadduceusoktól eltérően elhisszük, akkor Isten gyermekeinek nevezhetjük magunkat. Már itt és most, később pedig az angyalokhoz hasonló halhatatlan létben és mennyei helyszínen. Semmik vagyunk Isten előtt, de Jézus helyettes, vagyis helyettünk végbement halálával, Isten méltónak ítél minket az eljövendő világra. Na ezért nem mindegy, hogyan tesszük meg az együgyű, de talán érthető hasonlatomban szereplő nyugati pályaudvartól, vagyis a születésünktől, a szegedi pályaudvarig, a halálunkig tartó utat. A szerelvényünkön, a vagonunkban, a fülkénkben, ezen az életúton, olvasgatva, eszegetve, iszogatva, testgyakorlatokat végezve, dolgozva, zenét hallgatva, külsőnket, vagy belsőnket, vagy mind a kettőt rendbe rakva, játszadozva, szundítva, jusson eszünkbe. Jusson eszünkbe, hogy nem mindegy, hol járunk. Egyikünk sem sejtheti, hogy az Úr x-edik esztendejében elindult vonatja, Kőbányánál, Ceglédnél, Kecskemétnél, Kiskunfélegyházánál robog-e, vagy már lassít Dorozsmánál. Egyikünk sem tudja, és senki meg nem mondhatója. Foglalkozz bármivel, kedves testvérem, vágj bele akármibe, tervezzél nyugodtan, és légy igényes magaddal szemben is, de mindig gondolj bele, bármit teszel, hogy amit csinálsz, abból mi derül ki. Mi lesz nyilvánvaló? Mennyi időre és milyen időre rendezkedsz be? Erre az utazásra, vagy pedig arra, ami nem a végállomáshoz érkezik, hanem arra az átszálló helyre, ami után már semmi kellemetlenséggel nem kell számolnod, mert az angyalokhoz hasonlóvá válsz. Én elképzeltem magam, hogy az angyalokhoz hasonlóvá válok, hát nagyot nevettem magamon. De a Szentírás azt mondja, hogy igen, így lesz. Jézus azt mondta a szadduceusoknak, hogy van feltámadás. A saját maguk által legszentebbnek, tehát a követendőnek hitt írásból, a Tórából, annak második tekercséből, mi úgy mondjuk, hogy Mózes második könyve, onnan bizonyította nekik. Mi is ismerjük jól a történetet, az Egyiptomból a Midjániták földjéig menekülő, ott letelepedő Mózes a Hóreb hegyig terelgeti apósának a juhait, és ott pillantotta meg az égő, de el nem égő csipkebokrot, amelynél először találkozott Istennel. Hallotta, amint Isten bemutatkozik neki. Ezt mondta, én vagyok atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Ezt Isten akkor ott Mózesnek a Hóreb hegyen jelen időben állította jelenben élő lelkekről. A Mózes előtt több száz évvel korábban elhunyt Ábrahám, Izsák és Jákob él. Jézus ezt hozta fel a szadduceusok előtt, mint a feltámadás bizonyítékát. Az Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké. A lélek nem vész el, nem pusztul el a testtel együtt. A szadduceusok kizárólag erre az életre tervezve, csak ezt az életet menedzselve nagyon tévelyektek. Merünk-e? Akarunk-e hinni a feltámadásban, vagy csak valami jófajta keresztényként, a Bibliából kiszemezgetve, ami úgy tetszik, bizonyos erkölcsi nívóra beállítjuk magunkat, aztán valami komfortfokozatot szerzünk az életünkben, azt nyögve, nyelve, abból egy picurkát sem engedve, végig éljük ezt az életünket, fenntartjuk, mozdíthatatlan vallásosságra beállva, igyekszünk eltölteni simpályánkon a kijelölt utat. Vagy hiszünk a feltámadásban, és mindenre e szerint tekintünk. Jézus nem a halállal fenyeget, hanem az élettel biztat, bátorít, buzdít, veled együtt tervez. Igen, tervez veled együtt. Miért? Mert terve van veled. Akár vecsésnél jársz az életvonaton, akár szatymaznál, mindenképpen tervez veled. Ezt egyébként is csak ő tudja, hogy hol járunk. A Krisztus feltámadásába, tehát a te feltámadásodba vetett hited minden élethelyzetedre rányomja a bélyegét pozitívan. Mert ez a hit nem tudja meggátolni a szeretetednek az osztását, és a reád feléd zúduló szeretetnek az elfogadását. Nem képes megfosztani a Jézustól kapott békességedből. A feltámadásba vetett, vagyis a fizikai korlátaidon túltekintő hited kivédi a hitetlenségnek a támadásait, és reménységre cseréli be a szomorúságodat. Arra a reménységre, hogy akiket nagyon szerettél, de már elmentek, azokkal együtt, akiket nagyon szeretsz, azokat is méltóvá teheti Isten arra, hogy veled együtt az angyalokhoz legyenek hasonlóvá abban az eredeti, abban az igazi életben, hiszen az Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké. Ne úgy beszélj, ne úgy élj, ne úgy gondolkozz, mint aki ezeknek az éveknek a végére készül, hanem úgy, mint aki annak a másiknak a kezdetére, akkor, amikor Isten akarja. Akkor ez a hit már itt és most élő, belső, de akár látható mosolyra is fakaszt, Pál apostollal élve, örülj mindenkor, ismét mondom, örülj mindenkor. Törj ki a magad köré rajzolt kis életkörből, arra keretek nélküli szabadságra, abba az időtlen szabadságba, amibe Jézus neked is megváltotta a jegyet. Utazz velünk együtt. Utazz velünk együtt azokkal, akiket magad mellett szeretnél tudni. Itt, a szó szerint fapados templomi járaton és vonaton, és majd ott az angyali járaton is. Tekints így a világra, tekints így magadra, és Isten békessége, ami minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívedet és gondolataidat a Krisztus Jézusban. Amen. 422. számú dicséret 5. versével válaszoljunk Isten megszólítására örömmel, csillagvilágokat elhagyva már.